Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Ferenc pápa homíliája Leon Kalenga érsek nuncius temetésén. Megtanulni elbúcsúzni. A Szent Atya a trinitáriusok nagy káptalanjához: közelség, kilépés, életszentség. Interjú Tusor Péter történésszel, Pázmány Péter 1632-es viharos római követjárásáról. Ferenc pápa búcsúbeszéde Leon Kalenga érsek nuncius temetésén. Megtanulni elbúcsúzni. Szombaton reggel 7:30-kor kezdődött a Szent Péter Bazilika katedra oltáránál az engesztelő szentmise áldozat, amelyet Ferenc pápa mutatott be Leon Kalenga Bedicabele érsek nuncius lelküdvért. A rokonok, a Vatikánban éppen mostanácskozó egykori nunciustársak, a szentszéki diplomáciai képviseletek és a római kúria tagjai jelenlétében. A 63 éves Leon Kalenga Bedicabele érsek, argentina apostoli nunciusa, június 12-én szerdán a Vatikánban hunyt el, hirtelen fellépő betegség következtében, miután ő is a szentszéki képviseletek vezetőinek mostani római tanácskozására érkezett. Ez a gyászmise a valedikcióval, a végső búcsúvétellel ér véget, amikor elköszönünk az elhunyt testvértől. Mint azt mondanánk neki, hogy most elengedünk téged az Istenhez, a kezébe ajánlom téged, kezdte beszédét a pápa. A bölcsesség könyve tanítja, hogy az igazak lelke az Úr kezében van. Isten keze a legszebb, szeretettől sebzett kéz. Mi pedig ebbe a kézbe ajánljuk most testvérünk lelkét. Ez a mostani búcsú imádság, de még annál is több búcsú egy pásztortól. A pásztor búcsút vesz népétől, anyájától. Ahogy Pál tette Milétuszban az efezusi presbiterek előtt, amint sírtak, a nyakába borultak és csókolgatták, mielőtt hajóval elindult volna. A pásztor búcsút vesz saját tanúság tételével. Tudjátok, hogy idejövetelem első napjától kezdve minden időmet köztetek töltöttem. Ez az én életem, ítéljétek meg ti. A pásztor búcsút vesz és megmutatja, hogy az élete nem más, mint engedelmesség az Istennek. A pásztor búcsút vesz az elbúcsúzás tanúság tételével, folytatta a homiliát Ferenc pápa. Pál megszokta, hogy nem ragaszkodik e világ javaihoz, a világiassághoz. És tudom azt is, hogy közületek, akik között hirdettem az Isten országát, nem lát többé senki. Ezért most ünnepélyesen kijelentem, nem szárad rajtam senkinek a vére. Pál elszakad mindentől és tőlük is. Mint azt mondaná, most már felnőttek vagytok, vigyázzatok magatokra és az egész nyájra. Imádkozzatok, harcoljatok, felnőttek vagytok, egyedül hagylak benneteket, menjetek előre.
Andate avanti.
Aztán testvérként és atyaként búcsúzik a pásztor egy jövendőléssel. Legyetek figyelmesek, mert tudom, hogyha eltávozom, ragadozó farkasok törnek rátok, és nem kímélik a nyájat. Pál apostol megjelöli az utat, miként kell egyedül védekezni pásztor nélkül. Végül pedig így imádkozik: most Istenre bízlak benneteket, és a presbiterekkel együtt térden állva imádkozik. Ez a pásztor búcsúja, amit Pál erősen megtapasztalt Milétuszban. Ma mindezen dolgokra gondolunk, és talán Leon testvérünk is ezt mondja nekünk, és az ő népének Argentínában és El Salvadorban és a világ többi részén is, ahol járt: most Istenre bízlak benneteket. Hallottunk egy másik búcsúról is, Jézuséről. Utalta a pápa az evangéliumra, amely búcsúvétel a reménységben. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Az elszakadás csak átmeneti. Én előre megyek, a nyáj majd utánam jön. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Vagyis oda megyek, ahová szeretném, hogy egyszer ti is eljussatok. annak a helynek az elkészítése, reménység. Ferenc pápa noviciátusban tanult módszázadi lelkiségre utalt, amely az egész életre úgy tekintett, mint egy útra, amely megtanítja a halált. Én ma azt mondanám, helyesbített a pápa, hogy az élet megtanít inkább elbúcsúzni. Megtanulni elbúcsúzni. És közben látni, hogyan búcsúznak a pásztorok,
come Gesù, come Paolo, come Leone.
Mint Jézus, mint Pál, mint Leon, mint mindenki. Elbúcsúznak. Nekünk is meg kell ezt tanulni. Lépéseket tenni, hogy elbúcsúzzunk, kölcsönösen elbúcsúzva egymástól, míg végül eljön a nagy elbúcsúzás. Az Úr adja meg nekünk ezt a kegyelmet, tanuljuk meg elbúcsúzni, ami az Úr kegyelme. Zárta búcsú beszédét Ferenc pápa a szerdán elhunyt Leon Kalenga érsek nuncius temetésén. A pápa a trinitáriusok nagy káptalanjához. Közelség, kilépés, életszentség. Június 15-én délben fogadta Ferenc pápa a Szent Háromságról nevezett trinitáriusok rendjének nagy káptalanját. A rendet a 11. század végén a franciaországi Szerfroában alapította Jean Mattei és Félix Valois keresztény foglyok és rabszolgák kiváltására. Harmadik Ince pápa 1198-ban ismerte el hivatalosan, majd áldásos tevékenység nyomán harmadik Honorius pápa 1217-ben nem csak megerősítette, hanem kora összes püspöke figyelmébe ajánlotta. A hódító iszlám fogságába esett keresztények kiváltásáról volt szó, akiért a muzulmánok cserébe szívesen elfogadtak a jelentős váltságdíjat. Több százezerre tehető a kiváltott keresztnek és rabszolgák száma. A trinitárius rendtagok sajátos fogadalmuk erejében önmagukat is felállhatták cserébe a foglyokért, és a rend története során mintegy 7000 tagjuk önkéntes csere fogságba vonult embertestvéreik szabadon bocsátása érdekében. A modern idők új rabszolgapiacain is megtalálták a trinitáriusok eredeti hivatásukat. Napjainkban erőszeretettel szolgálják a társadalom peremére szorultakat, az alkohol, a kábítószer, a prostitúció rabjait. Ferenc pápa az ifjúsági, lelki és hivatásgondozás témájában összegyűjt nagykáptalant. A mai fiatalok helyzete tükrében és a vatikáni ifjúsági püspöki szinódus tapasztalatai jegyében buzdította. A nagy űr jellemezte mai világ kultúrájának gyenge gondolatisága és relativizmusa egyfajta kész menüt kínál a fiataloknak, akik közül azonban nagyon sokan igazi értékekre vágynak és tele vannak lelkesedéssel. A trinitárius rend feladata,
per aiutare i giovani ad armonizzare,
hogy harmonizálja vágyakozásaikat, főként lelkipásztori beszélgetések formájában. Ehhez mindenek előtt közel kell kerülni a fiatalokhoz, jelen kell lenni az életükben, és ahogy Jézus tette a két Emmauszi csalódott fiatallal, kísérni kell őket életük útjain. Második gondolatában Ferenc pápa a kilépés útját ajánlotta azon fiatalok elérése érdekében, akik távol vannak az egyháztól, és nem is keresik azt. Mindenek előtt meg kell hallgatni őket, de nem a régi előre gyártott sémákkal, hanem személyes empátiával, és csak utána lehet a hit magvait elhinteni.
Nella pastorale giovanile vocazionale vi è chiesta l'audacia evangelica per gettare le reti.
Evangéliumi bátorságot ajánlott végül a pápa a trinitárius rend tagjainak, hogy azzal a reménnyel vessék ki hálóikat, amely életszentségre szólítja fel, és szeretettel hívja a fiatalokat Jézus követésére. Ehhez bátor prófétai álmok szükségesek. Pázmány Péter 1632. évi viharos római követjárása. Stúdió beszélgetés Tusor Péter történésszel, a Fraknói Vilmos római történeti kutatócsoport vezetőjével, a magyar történelem, az egyház és diplomácia történet fontos fejezetét bemutató könyvről.
Pázmány Péter bíboros római követsége 1632-ben. A Collectanea Vaticana Hungariae legújabb kötetét tartom kezemben, és itt van velünk a stúdióban a hallgatók által már jól ismert történész Tusor Péter, a kötet egyik szerzője. Szeretettel köszöntöm. A nemzetközi kooperációban folytatott kutatás eredményei tartalmazó kötet az egyetemes és magyar historiográfia régi adósságának tesz eleget. Pázmány Péter 1632. évi viharos római követjárása nem csak a magyar történelem, különösen az egyház és diplomácia történet fontos fejezete. Miért olvassuk ezt a bevezetőben, ezt már megkérdezem Tusor Péter történésztől. Tehát 1632-ben vagyunk, és Pázmány Péter római követségéről szól ez az új kötet.
Köszöntöm a hallgatókat. 2 évvel ezelőtt már beszélhettem erről a követségről, akkor a kutatásunkat német történésszel Rothraut Beckerrel elkezdtük. Most a kötetbe foglalt eredményeket ismerhetik meg az olvasók és röviden a rádió hallgatói. Nem csak a magyar történelemnek különleges eseménye, hanem a pápaság története és a 400 éve zajló 30 éves háborúnak is kiemelt eseménye. Most arra tárultak fel olyan források, hogy 400 év távlatából a valós történetet megismerhetjük. Rothraut Becker kiadta az államtitkárság és a bécsi nunciatúra levelezését, én pedig ebben a kötetben azoknak a tárgyalásoknak az államtitkársági jegyzőkönyveit, amelyet Pázmány Rómában Lorenzo Azzolini államtitkárral folytatott. Tulajdonképpen a történeti megismerésnek ezek olyan mélységét adják 400 év távlatából, hogy nem csak a valós történéseket és a politikai, mondjuk így játszmákat ismerhetjük meg, hanem gyakorlatilag behelyezkedhetünk a Kvirináli Szent Palota kulisszái mögé, és azokat a dilemmákat, amellyel a pápai diplomácia 400 évvel ezelőtt foglalkozott, és amelyek, talán ezt lehet mondani, hogy nagyon súlyos és személyes összeütközésbe, ezt most már kimondhatjuk, hozták az uralkodó pápai család tagjait, a barberinnéket Pázmány Péterrel. Ezek feltárultak előttünk.
Azt olvasom, hogy 8. Orbán és környezete az esztergomi érsek római küldetését nem csak hogy nem kívánatosnak, hanem kifejezetten fenyegetésnek tartotta. Miért volt ez így?
Fenyegetésnek tartotta, hiszen a Habsburgok részéről, mind a spanyol, mind az osztrák Habsburgok részéről nagyon komoly nyomásnak volt kitéve, hogy adjon komoly segítséget az északon támadó protestáns svédekkel, Gusztáv Adolffal szemben, ami ugye a pápának a katolikus úgy érdekében kötelessége lett volna, de 8. Orbán egyúttal az egyházi állam feje is volt, ez pedig inkább a Habsburgok gyengülését kívánta volna, hiszen itáliai szerepvállalásuk és jelenlétük nyomasztó volt, és egy titkos francia orientációt követett 8. Orbán, és attól tartottak, hogy reálpolitikai érdekeik ellenére ugye kénytelenek lesznek Pázmány föllépésére engedni. Nagyon éles politikai helyzet volt ez, hiszen ugyanakkor a felszínen a Habsburg udvarokkal, mind Madriddal, mind Bécsben egy katolikus pápa ugye nem szakíthatott és nem kerülhetett ellentétbe. Éppen ezért a követekre, a spanyol Gaspare Borgia bíborosra és a magyar Pázmány bíborosra igyekeztek rá terhelni a személyes felelősséget, annak oká, hogy a Habsburgokkal a viszony mind feszültebbé vált, hiszen a pápa nem akart segítséget adni a németországi veszélyes helyzetben.
A magyar bíborost titokban megfigyelték, küldetését kezdettől fogva ellehetetlenítették a kúria részéről. Tehát ilyen súlyos eszközökhöz kellett folyamodniuk?
A korabeli barokkpolitikának, szillelésnek, disszimulációnak ezek azért bevett eszközei voltak, és mint előbb említettem, pápaság, mint világi hatalom, reálpolitikát kellett, hogy kövessen. Inkább az érdekes az, hogy ezeket most megismerhetjük, hiszen a vatikáni források ilyen remek adottságokat nyújtanak, illetve hogy jobban megérthetjük 13. Leónak a döntését, aki igen bátran fölvállalta, hogy tudva ezekről a történelmi keresztutakról, mégis lehetővé tette már 140 éve ezeknek a megismerését. Nagyon érdekes, hogy csak mostanra jutottunk oda, hogy ezeket a forrásokat megtaláljuk, és fel is tudjuk dolgozni. Olyan szinten ment a szílelés, ami rekonstruálható, hogy gyakorlatilag volt egy nyílt beszélgetés, párbeszéd Pázmány és az államtitkár között, ugyanakkor a háttérben teljesen más összefüggésekben és elképesztő kritikával ír az államtitkár Bécsbe, és egyre inkább maga Pázmány is, ugye 2 hónap elteltével már a bécsi titkos tanácsnak. Azzolinék, hogy az államtitkár mindenképpen azt szerette volna bizonyítani, hogy Pázmány helytelenül viselkedett, az ő kevésbé diplomatikus lépései vezettek oda, hogy igazából nem tudott eredményt elérni. Pázmány pedig fölismerve ugye ezt a barokk disszimuláció szillelést mindenképpen arra próbálta volna Bécset rávenni, hogy mutasson erőt, és esetleg, ha nem is katonai fenyegetéssel, de mindenképpen súlyosabb érvek latba vetésével próbálja meg a pápát a németországi katolikusok megsegítésére rávenni.
De tulajdonképpen nem sikerült az esztergomi érsek ellehetetlenítése, legalábbis így a bécsi udvar felé, ahogy itt olvassuk ezekből a leírásokból. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a magyar egyház és a római szentszék kapcsolatai több évre feszülté váltak emiatt.
Igen, szép diplomáciai szakkifejezés, és megpróbálták Bécsben Rocsi nuncius útján dezavuálni Pázmányt. Ez valóban nem sikerült, sőt, annyira elégedettek voltak Habsburg részről, hiszen egy jelentősebb súmát, ha nem is annyit, amit kérni akart. Eljuttatott a szentszék végül Pázmánynak köszönhetően Bécsbe, hogy vissza akarták küldeni állandó követnek, és Pázmány kész lett volna nagypolitikai szerepvállalás érdekében lemondani esztergomi érseki székéről. Erről viszont a kúria messze menően elzárkózott. Csak zűrni, zavarni jönne ide Pázmány, írja Francesco Barberini, bíboros nepos az egyik jegyzékében, és valóban az egyik következmény ennek a római követségnek az lett, hogy a királyi főkegyúri jog a püspökké nevezések körüli problémák ennek nyomán olyan szinten kiéleződtek, hogy 1645-ig, tehát majdnem másfél évtizedig a kúria és a magyar egyház viszonya feszülté vált, olyannyira, hogy az új nuncius Bajóni 1637-ben, mikor Pázmány halálát jelenti, az új primás személyétől egy enyhülést várt, tehát kifejezetten az ő személyét helyezték a középpontba. Pázmány sem adós a tárgyalások hevében, ugye, hogy bíborosként ennyire nem tud Rómában eredményt elérni, indulatos kijelentést tesz, hogy a bíborosi kalapja tulajdonképpen nem is való másra, majd csak, hogy díszként a sírja fölé helyezzék. Ismerhető meg mindez, és a pázmányi szenvedély is így 400 év távlatából.
Minden esetre Magyarország prímásának a római szereplése messze túllépett a császár-pápa viszony keretein, és az európai diplomácia legmagasabb szintű koordinátáin mozgott. Ez 400 évvel ezelőtt történt, azóta talán nem is volt erre ilyen szintű példa.
Igen, tárgyal, ugye nem csak a spanyol követtel, toszkánai követtel, tehát valóban a Grand Teatro del Mondo, a világ nagy színháza, ugye, hogy Rómát nevezték akkoriban, pár hétig, egy-két hónapig ebben magyar prímás, magyar bíboros játszhatja a fő szerepet. Tulajdonképpen történelmi távlatban igazából ezekben a hónapokban dől el, hogy a pápaság többé már nem tudja betölteni azt a nagyhatalmi szerepet, amit korábban betöltött, és amit római tanulmányai idején Pázmány még 8. Kelemen idejében látni tudott, és egyetemes küldetését sok szempontból, ha ideiglenesen is, mert ugye 11. Incelatta azért a török kívülzésben jelentős szerepet játszik, de alárendelte az akkor kezdődő európai reál politikának. Pázmány csalódott volt, bosszúsan tért vissza Magyarországra, ezt is állíthatjuk, és foglalkozott azzal, hogy a történteket publicisztikában fogja a nemzetközi közvélemény elé tárni. Ennek a fogalmazványa meg is van az esztergomi prímási levéltárban, de végül nyilván saját belátásából, illetve a császári titkos tanáccsal egyetértésben elállt. Ettől nincs arra lehetőség, hogy az összes intrikát és konfliktust, ami a vatikáni kutatásoknak és forrásoknak köszönhetően itt nemzetközi kooperációban az olvasó elé tárol, itt összefoglaljuk, mindenkinek tudom ajánlani, hogy az online is letölthető könyvet a Fraknói Kutatócsoport honlapjáról, institutumfraknoi.hu, töltse le és okuljon belőle, és olvasgassa és élvezze a történeti megismerhetőségnek ezt a 400 éves kivételes pillanatát.
Tusor Péter történésszel Gerő Ágnes készített beszélgetést. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. igéző, vallomások Isten szaváról.